Úgy nézhettem rá, hogy megijedt, mert vállamra tette a kezét. Nézd, mondotta. Az ember úgy éli a maga életét, ahogyan tudja. Én csak így tudtam. És mivel kereskedsz, kérdeztem. Hát, mondotta, amivel lehet. Most éppen ócskavasakat gyűjtök egy úriember számára. Hiszen akkor van pénzed bizonyára. Bátyám arca nagyon elsavanyodott ettől. Hát van, mondotta, de tudod két gyermeket eltartani, meg az asszonyt. Aztán az olyan városi asszony, tudod, az nem áll oda dolgozni, mint az itteni asszonyok. Csak éppen főz, meg mos, de már az aprított fát vásárolni kell pénzért, meg a ruhákat, meg mindent. Tudod, az ilyen úri asszonyok, mint az én feleségem, azok egészen másképpen öltözködnek, mint itt. Ezeket mondotta a bátyám, aztán elment. És azóta nem láttam többet. Egyszer néhány hétre rá megkérdezte anyám egy este, te vajon mennyire van bátyád a tanulással? Sok van még neki hátra. Te már be is fejezte, feleltem én. Ettől anyám nagyon megörvendett. Igazán? Kérdezte. Én nem is tudtam erről. Hát akkor most már kész úri ember, ugye? Jaj, drága jó Istenem, hogy ezt is hagytad megérnem. Jaj, hála néked, drága jó Istenem. Aztán mondd hát, hogyan és mit csinál, beszélj már. És én elkezdtem beszélni. Úgy hazudtam, tudod, hogy beleborsodzott a hátam, hogy hivatala van, meg fizetése, meg minden. Úri kisasszonyt veszen el feleségül, terített asztalnál eszik, hintón jár, mint az urak. Hát az Úristen bizonyára megbocsátja nekem ezeket a hazugságokat, mert anyám szegény egyre pirosabb lett tőlük. Vakszemei szinte megteltek élettel, és úgy örvendett, mint egy kisgyermek. Attól kezdve aztán nem is beszélt egyébről. Vajon most mit művel a bátyád, mit eszik, milyen ágyban alszik? Biztosan sejemben, meg így. És egyre hálálkodott a Jóistennek, hogy elvette tőle a szeme világát, és az ő két szeméért urat csinált a bátyámból. Tudod, oda föl hozzánk a Piperikre nemigen járnak az emberek. Hetek telnek el, míg valaki arra téved. És az is miért jön, szekérrudat keres a nyíresbe, vagy nyestet csapál. De nem azért, hogy betérjen egy magányos vak öregasszonyhoz, és elbeszélgessen vele. Így hát anyám ott ült egyedül reggeltől estig, és nem tett mást, mint gondolkozott. A fián, akiből úr lett. És egyszer csak azt mondta, azért... Fölkereshetne bátyád, hallod-e? Úri hintóval jöhetne végig a falon, hogy lássák, aztán beszélhetne arról, hogy miképpen él és hogyan, mert hát mégis. Nem mondta ki soha, de én tudom, hogy fájt neki, mert nem így gondolta el a bátyám uraságát. Úgy gondolta, hogy majd mindenki tud róla, és mindenki látja, és ő megfiatalodik abban a dicsőségben, ami a fiával jár. De nem szólt erről. Sokáig nem szólt. Egyszer aztán kitört az is. Már a harmadik éve éltünk így, ő vakon, és én a disznók mellett. A fizetés, amit a községtől kaptam, meghalni sokód, az élet kettő számára. Már rosszul futotta belőle, mert tudod, a pásztor az csak tavasztól őszig pásztor, Szent Györgytől Szent Mihályig. Szent Mihálytól Szent Györgyig maga lássa ám, hogy miből él. Rendesen úgy van az, hogy amíg a pásztor pásztorkodik, addig a családja odahaza meggyűjti a télire valót. Török búzát kapál harmadán, kaszál, arat részibe, meggyűjti be a házba az életet, mint a méh meg a hangya. A pásztor csak a fejelést hozza a csizmához, meg a vasárnapi gúnyát, meg a zsírozót, meg a pészt erre-arra. Hát nálunk ez másképpen volt, mert anyám nem járhatott munkába többet. Csak ült az ágyon egész napon át, és ha szép idő volt, kiült a ház elé, a padra. Én kellett megszerezzek mindent, s még a ház körül is győzzem a munkát, ami gyűlt. Hát, kezdtünk vékonyan élni. Egyszer aztán leütötte a medve a tehenünket. Az úgy volt, hogy én hajnalban, mielőtt elindultam volna összeszedni a faluból a disznókat, megfejtem a tehenet, és kiengedtem legelni. Ő aztán legelészgetett egész nap. Ha inni akart, lement a vízát, nem volt vele semmi baj. Este, amikor hazajöttem, már ott állt jól lakottan a pajta előtt, és várt. Így volt ez mindig. Jó erkölcsű, derék kis tehénke volt. Így este aztán nem várt a pajta előtt. Egész éjszaka kerestem, de csak hajnalban leltem meg. Leütötte a medve. Bevonszolta a sűrűbe, felit megette, felit ott hagyta. Nem volt több tehenünk. Este, hogy újra hazajöttem a disznóktól, azt mondja anyám, írni kellene levelet. Kinek azt? Kértem. Bátyádnak. Biztosan küldene pénzt, hogy tehenet vehessünk. Én nem szóltam rá semmit, de anyám másnap újra elé hozta a dolgot. Hogy most a bátyámon a sor segíteni rajtunk, mert mi segítettünk ő rajta eleget, és tehén nélkül hát nem lehet élni. Hát azt én is tudtam, hogy tehén nélkül nem lehet élni, különösen, ha beáll a tél. De hiába törtem a fejemet rajta, nem tudtam, honnan szedjem elő az árát. Anyám pedig naponta megkérdezte, küldtél-e már bátyádnak levelet? Egyszer aztán azt feleltem rá, hagyj el, vasárnap megiratom Bilibókkal. Soha még nem tartotta annyira számon a napokat, mint azon a héten. Ha este hazajöttem, megkérdezte, ma milyen nap van? Ugye? Még ennyi van vasárnapig. Vasárnap reggel aztán még azt is alig tudta kivárni, amíg elrendeztem mindent a házban. Na eredj már, mondhat, írjátok meg a levelet, na vigyél valamit Bilibóknak, hogy szép levelet írjon. Elmentem, összeszedtem a falu disznóit, vasárnap csak templom után kellett kihajtsam őket, és estig ott ültem velük a vízpartján, és törtem a fejemet, hogy miképpen segítsek a nyomorúságunkon. Este azzal fogadott anyám, na megírtátok a levelet? Megírtuk, mondottam. Elviszi Bilibók? El! Anyám úgy megifjodott ettől, hogy öröm volt látni. Megkerekedett az arca, még nevetett is. Meglásd, mondta, jönni fog bátyád úri hintóval, és béres legény tereli mögötte a tehenet, amit számunkra veszes. Olyan tehén nem lesz több az egész faluban. Így örvendett anyám előre a tehénnek, s annak, hogy a bátyámból urat csinált. Aztán teltek a napok. De minden este beszélt róla valamit, hogy most idáig juthatott el a levél, most odáig. Ma már meg kellett kapja, elolvasta, megtudta a nyomorúságunkat, és szidja saját magát, hogy nem gondolt velünk ilyen sok időn át. Jaj, csak ne emésztené magát túlságosan, sopánkodott anyám, hiszen megértem én, nem tehet róla. Ott a városban sok úri nép között könnyen megfeledkezik az ember. Másnap aztán azt mondta, most már várhatjuk minden napra, és elkezdte várni a bátyámat. Eltelt egy hét. Nem szólt semmit, csak várt. Eltelt két hét, most se szólt, de láttam az arcán, hogy várt. A harmadik héten egyre szomorúbb lett. Már csak az ágyon ült, és alig mozdult, ha szólottam hozzá. Arca megsoványodott. Megöregedett az anyám azon a héten. Vasárnapig nem szólt semmit. Vasárnap megkérdezte, hányadik hete, hogy megírtátok a levelet? Ötödik, feleltem. Anyám szótlanul bólogatott maga elé, aztán elkezdett sírni. És én azon az éjszakán átmentem Dédára a hegyen, és elloptam a pópa istállójából a legszebbik tehenet. Hajnalodott, amikor megérkeztem a tehénnel. Anyám ébren volt már, amikor beléptem a házba. Hol voltál? Kérdezte. Elhoztam a tehenet, amit bátyám vett volt anyámnak, mondottam. Mit beszélsz? Kapta föl anyám a fejét. Elhoztam a tehenet, mondottam. Bátyám üzent, hogy menjek, elértem, elő nem jött a sok dolga miatt. Dédáig egy vásáros ember hozta, és most itt van. Anyámban még a lélegzet is megakadt az örömtől. Aztán sírni kezdett, mint egy gyermek, és folyton ezt hajtogatta. Bocsáss meg nekem, édes jó fiam, hogy kételkedtem benned. Bocsáss meg anyádnak. Majd oda kellett vezessem a tehénhez, hogy megtapogathassa a tőgyét, a farát. Ilyen tehén nincs több a faluba, ugye? Kérdezte, s nevetett hozzá. Nincs, feleltem, mert igazán nem volt a faluban több olyan tehén. Anyám egészen megfiatalodott megint a tehéntől. Maga fejte, maga gondozta, ott botorkált vakon a tehén körül egész nap. Eleinte féltem, hogy eldicsekszik vele valakinek, és kitudódik a dolog, de szerencsére nem járt arra senki, és így nem volt kinek eldicsekedjék az örömével. Úgy lábra tette anyámat az öröm, hogy már maga főzött, megint hordta a vizet, vágta a fát, úgy vakon is meglelt mindent, amire szüksége volt. Néhány szép hónapunk volt hármasban a tehénnel. Aztán jött Szent Mihály, megkaptam a járandóságomat, s nézhettem egyéb után. Összeszedtem a télire való fát, dolgoztam a gazdáknak napszámba, s megvoltunk. Karácsonyra ünneplő ruhát vettem anyámnak, csizmát, fejkendőt. És mikor odaadtam neki, az volt az első kérdése, bátyát küldte. Ő, feleltem. És anyám örvendett. Tudod, sokat gondolkodtam én később ezen. De mégis így volt ez jól. Mert ha megmondom, hogy én vettem neki, akkor eszébe jutott volna, hogy a bátyám nem is gondolt rá. És ettől szomorú lett volna. Így pedig örvendett. És nem is gondolt arra, hogy én is vásárolhattam volna valamit, mert hiszen mi együtt éltünk, és szegények voltunk. Jól volt ez így. Néha gondoltam arra is, hogy megházasodom, de hol találtam volna fehér népet, aki följöjjön velem a piperikre, és ott őrizzen egész nap egy vak öreg asszonyt. Hát nem házasodtam meg. Következő évre a disznók helyett a csordához szegődtem, mert ezzel több fizetés jár, és anyám Szent Györgytől Szent Mihályig egyedül maradt a piperiken. De nem volt baj, mert vele volt a tehén, amiről úgy tudta, hogy bátyám küldte, és azzal együtt jól megvolt kettesben. Eltelt az a nyár is, és bátyámról semmi hír nem jött. Szent Mihály után azt mondja anyám, kellene írni még egy levelet. Mi végből? Kérdem. Csak hümmög, és nem szól többet. De néhány nap múlva újra visszatért rá, mert mégiscsak a fiam, és már mióta nem láttam. Aztán még egyszer azt mondta, nem gondol az már rám, nagy úr lett bizonyosan. Hát így. Látod, ezek mind olyan dolgok, amikről az ember nem beszél, de azért ott vannak az ember körül valahol, és vele élnek. Mi sem beszéltünk a bátyámról, hetekig nem említettük a nevét sem. De azért ott élt velünk, az anyám gondolatai között, és ezt érezni lehetett. Egyszer aztán úgy tél derekán azt mondta egy este, küldhetne bátyád néhány juhot, vagy 20-30-at, a gyapjúból ruhát szőnék, és ehetnénk sajtot, ordát, zsendicét, lenne túrónk télire. A bárányokat megtartanánk mind, csak éppen húsvétra vágnánk le egyet, és rendre juhos gazdák lennénk. Megtehetné a bátyád, ha gondolna ránk. Mondtam rá valamit, ahogy az ember úgy mond ilyenkor, de nem vettem komolyan anyám beszédét. Vénasszony beszéd, gondoltam, elfelejti. De nem felejtette el. Mind gyakrabban visszatért rá. Nem szavakkal, mert a szavak azok csak olyanok, mint azok a kis kövek, melyeket a föld felszínén látsz. De amelyek mégis azt mutatják, hogy lent a föld alatt nagy-nagy sziklák vannak. Pünkösdre is megennénk egy bárányt, mondotta, de többet aztán igazán nem. Én először nem értettem, hogy miről beszél, de aztán rájöttem, hogy a juhok élnek benne, amiket bátyámnak kellene küldeni. Nagyon mélyen éltek benne, mint a sziklák a föld alatt, és én nem tudtam ezzel lentenni semmit. Aztán egyszer azt mondta, hogy vajon mikor küldi bátyád a juhokat? A Szent György előtt nem küldheti, feleltem, és ezzel megpecsételődött a dolog. Ettől kezdve úgy számolt anyám a juhokkal, mint valamivel, ami van. Egész napon azon töprengett, hogy hol legelteti majd őket, melyik tisztást hagyjuk meg szénának, és egyszer aztán azzal jött, hogy szerezzek egy jó erkölcsű kutyát, aki segít majd a juhokat őrizni, mert ő vak, és kutya nélkül nem tud kezdeni velük semmit. Addig mondta, amíg elhoztam neki a kutyát. Idősebb kutya volt, csöndes, jó erkölcsű állat. Okos. 2 hétig dolgoztam egy juhos gazdánál, érette, hogy ideadja. Neki 3 is volt. Fiatal kutyát olcsóbban is kaphattam volna, de fiatal kutyával mit kezdhettünk volna? Anyámnak idős kutya kellett, aki már ért a juhhoz. Hát megszereztem neki. De még mindig nem gondoltam komolyan a juhokra. Szent György előtt 3 héttel azt mondja anyám, te nekifoghatnál a karámnak. Miféle karámnak? Hát, amiben a juhokat rekesztjük, ha megjönnek. Aztán nem hagyott békét azon túl. Hogy én Szent Györgykor elmegyek a csordával, és ő ott marad egyedül, és nem lesz karám. Hát, így aztán megcsináltam a karámot. Úgy gondoltam, hogy nagy hirtelen összeütök valami sövényfélét, és az is jó lesz. Csak annyit halljon anyám, hogy dolgozom. De nem úgy lett. Mert anyám ott ült mellettem egész nap, és kezével tapogatta a karókat, amiket bevertem a földbe, és azt mondta, ez vékony lesz, ez alacsony lesz. És így. Rendes, tisztességes karámot kellett ácsoljak, hogy megnyugodjék. Attól kezdve aztán egész nap ott ült a karám előtt, és várta a juhokat. Már csak 1 hét volt Szent Györgyig, és én törtem a fejemet, hogy mi lesz, ha eltelik Szent György, és anyám egyedül marad az üres karámmal, és a juhok nem jönnek meg. Törtem a fejemet, és már azon gondolkoztam, hogy honnan lophatnék néhány juhot, hogy mégse legyen üres a karám. És akkor egy este ott mentünk kettesben az úton egy legénnyel, és szembe jött az úr. Akartok pénzt keresni? 1000 forintot. Így volt. És a pénz kétharmada az enyém lett. Másnap beszaladtam a Szászrégeni vásárba, és megvettem 65 szép juhot. És ruhákat az anyámnak is mindent. És még maradt is egy rakás pénz. És akkor hazatereltem a juhokat, és anyám ott várt a karám előtt, és nevetett, és egészen fiatal volt megint. Letettem elé a ruhákat, s átadtam a pénzt is. Nem kérdezte, hogy ki küldi, és én nem mondtam semmit, tapogatta a ruhákat, és halkan nevetkélt maga elé. Aztán másnap Szent György volt, és én följöttem a csordával ide. Hát így volt ez, asszony. Elhallgatott, a szavak szétszálltak az erdők fölött, és elpattantak a csöndben. Valami fekete mélység maradt utánuk ott a két ember között, ahogy a küszöbön ültek egymás mellett, és a földet nézték, a letaposott földet, és a ruhájuk összeért. És most mi lesz? Kérdezte az ember egy idő múlva, és felemelte a fejt. Az asszonyra nézett. Nem tudom, felelte az, és a hangja olyan volt, mint a feneketlen mélységből jött volna. És nem nézett sehova, csak maga elé a földre. Egy idő múlva az ember megmozdult és fölállt. Ki kell hajtsam a csordát, mondotta a plájra. Várt egy keveset. De az asszony nem szólt, és nem is mozdult. Aztán elindult. Az ökrök már maguktól megmozdultak, amikor jönni látták. A kutya álmosan kullogott mögötte. A nap melegen tűzött, az ég kék volt és felhőtelen, s az asszony ott ült mozdulatlanul a küszöbön. Ott ült még akkor is, amikor este fele a csorda visszajött. Az ember megitatta az ökröket, a karám kapuját bezárta mögöttük. Aztán odament az asszonyhoz. Megállt előtte és nézte. Az asszony a földet bámulta még mindig. Kérdeznék valamit, asszony. Szólalt meg az ember rekedten. Az asszony hallgatott. Nem kell felejre jár most, mindjárt. Az asszony tett valami kis mozdulatot a kezével, de még mindig nem nézett föl. Mondd, kérdezte az ember, nem akarnál a feleségem lenni? Az asszony megrázkódott, és hirtelen mozdulattal fölállt, szinte ijetten nézett az emberre. Mit mondtál? Az ember kivörösödve ereszkedett egyik lábáról a másikra. Te is egyedül vagy. Én is egyedül vagyok. És én nagyot vétettem ellened. Jóvá tenném. Az asszony újra megrázkódott. Bolond vagy, suttogta, nem tudod, mit beszélsz. Elfordult és furcsán nevetett. Az ember zavartan állt. Azt hiszed, hogy nem lennék jó hozzád? Az asszony felelet helyett fölemelte a karjait, és kezeit összekulcsolta hátul a tarkóján. Nyújtózott puhán, macskásan. Nem tudod, mit beszélsz, ismételte szinte bosszusan. Istenemre, ember, nem tudod, hogy mit beszélsz. Majd hirtelen feléje fordult, és erősen a szeme közé nézett. Tudod, miért jöttem ide? Azért, hogy megöljelek. Hát ölj meg, mondotta közömbösen az ember, és vállat vont. Gyere, szólt rá hirtelen az asszony. Megöllek. Gyere! És elindult le a forrás felé. Az ember lassú, nehézkes léptekkel követte engedelmesen. A nap már lenyugodott, csak az égen játszottak még szeliden a fények. Az ökrök karámja felől langyosan áradt az állatok szaga, békés szag volt, a fű harmatosodni kezdett. A fenyők alatt megállt az asszony, és hátrafordult. Állj meg! Maradj itt! Az ember megállt. Az asszony a forráshoz ment, és vetkőzni kezdett. Barna teste puhán világított az estében. Szép vagyok? Kérdezte. És hátrarázta a haját, hogy olyan volt, mint a csillogó aranykígyók táncoltak volna a vállain. Az ember meredt szemmel bámult. Szép vagyok? Kérdezte még egyszer, és a szája kissé megnyílt, és piros ajkai közül előcsillantak apró hegyes fogai. Az ember nehezen fölnyögött. Szép! És nyelt egyet a szó után. Az asszony halkan, furcsán fölnevetett, aztán pancsolni kezdett a vízzel. Csak játszott vele. Kövér csöppek szaladtak alá csillogva a bőrén, és megcsiklandozták. Karcsú teste, mintha valami furcsa, bűvös táncot járt volna alattuk. Vonaglott, és játszott. Elhúzódott, és odaadta magát. Borzongott, és simult. Aztán újra fölöltözött, az ember még mindig ott állt, kimerett szemmel mozdulatlanul. Most megöltelek, mondotta, amikor elkészült. Varázslatot tettem, és te meghalsz. Az ember fölnyögött, és a homlokán verejték gyöngyözött. Szólni akart, de a nyelve száraz volt, és nem engedelmeskedett. Gyere! Mondotta az asszony, és elindult vissza a kunyhóhoz. Nem szóltak egymáshoz. Aztán ettek, közben este lett egészen, kihunytak az égen a fények, és a mély erdőkből kilépett a sötétség a tisztásra. Az ökrök puha fehér foltja összeolvadt a homályban, és az ég megtelt csillagokkal, és a csillagok mind nagyon messze voltak. Most menj be, és tilinkózz. Az ember szótlanul eltűnt a kunyhó sötétjében. Egy ideig még hallatszott a motozása, aztán csönd, aztán megszólalt a tilinkó. Halkan, lágyan, és végtelenül szomorúan. Néha nekilendülve, és egy vidám vadritmus közepén elakadva megint. Mintha egy rémült, fekete galamb verdesett volna valahol az éjszakában a gyász sötét hálói alatt. Szabadulni szeretett volna, és nem volt szabadulása. Baglyok köröztek a tisztás fölött. Valahol egy őz riasztott a plájon, és a tilinkó sírt. Egy csillag futni kezdett az égen, és lehult. Aztán följött a hold, és beszőtte sápat fénnyel az erdők páráit. A tilinkó sírt. Aztán az asszony lassan megmozdult a küszöbön, fölállt, és megindult szemközt a holddal, talpa alatt puhán sercegett a harmatos fű, lappantyú szállt föl előtte a földről. Elnyelte az erdő, és a tilinkó még egyre sírt. Szarvasok ugrottak meg a plájon. A holdfény páráiban megnyúlt az alakjuk furcsára, nagyra. Ilyet madár alatt megrebbent egy ág, és valahol messze lent még sírt a tilinkó mindig. Virratt. A pláj két oldalán sűrűn és fehéren állt a köd. Szellő se mozdult. Csönd volt. Valahol messze lent imádkozott egy patak. Hol vagyok? Az asszony állt a pláj sziklagerincén és tájékozódni próbált. Olyan különös volt minden. Ott egy fa, ágatlanul csonkán. Néhány sötét tuskó, nyírkos koromszag, sohasem látott fák, sohasem látott tuskók, és mégis valahogy minden ismerős. Hát hol vagyok? Bomlott a szürkület. Élni kezdett a reggel. Lappantyú cikázott át a gerinc fölött, hasával súrolt néhány fekete tönköt. Valahol megszólalt egy madár. Az üver ködében lent gajak recsentek. Csülkök dobogtak. Túl riasztani kezdett egy ősz. Hűvös szellő lebbentette a ködöt, fák váltak ki belőle. Különösek, meredtek, csonkák, feketék. Halott fák. Csupa halott fák. Ott álltak a ködben, kísértetiesen és halottan, mintha halottak országát őrizték volna. Halott erdő. Az asszony állt és nézett. És a szívét valami különös jeges érzés szorongatta. Mi ez? Micsoda fák ezek, és micsoda fekete tuskók, és micsoda furcsa sziklák, és micsoda köd? És lent zúgott messze egy patak, messze a köd alatt, és olyan volt a hangja, mint a fekete víz folyt volna abban a patakban. A szellő megerősödött, és egyre mélyebbre verte alá a ködöket. Az égkékje kinyílt, és a hegyek mögött valahol készülődött a nap. De két oldalt a hegyoldalak kopárak voltak és feketék, halott fák meredtek csonka karjaikkal a reggelbe, kopasz gerincek és üres üverek ásítottak, fekete csutkók guggoltak szerteszét, és kormos sziklák görnyedtek komoran láthatatlan teher alatt. Mintha a halottak pláján állott volna az asszony. Azon a fekete plájon, melyen az életből kimenők csapása vezet, halott erdők és halott üverek között, el a titokzatos ismeretlenségbe. Aztán egyszerre megakadt a szeme egy eleven zöld folton. Lentebb morciklák és fekete facsonkok gyűrűjében szinte világított az a zöld folt. Szinte mosolygott. Egy darab élet volt. Egy tisztás. Egyszerre ért oda a fölkelő nappal. Vénhet hamuszaga volt körül mindennek, gonosz, keserű szag. De a tisztás füvén harmat csillogott. Virágok világítottak a fű közt, és egy forrás tiszta vize csacsogott. A forrás mellett egy őz állt egyedül, és nézett feléje szomorúan. Majd lassan megfordult, és beügetett a fekete sziklák és kormos facsonkok közé. Az asszony végigment a tisztáson, és éppen le akart hajolni a forráshoz, hogy igyék, amikor meglátta a keresztet. Vékony kis nyírfa kereszt volt. fehér és árva. És rajta száraz emléke régi koszorúnak. Az asszony döbbenve állt, és a keresztre merett. És akkor egyszerre megismerte kereken a hegyeket is, a macskást, az ulmut, a galonyai plájt. És megismerte lent a patak hangját, amelyik úgy szólt éppen, mint a fekete víz, mintha az folyt volna benne. És tudta, hogy az az Ursu. Oda ment a kereszthez, és leült mellé. És csak ült, ült, és nézte az égett kopár hegyoldalakat, és néha behunyta a szemét, hogy azokat az erdőket is láthassa, amelyek ott éltek valahol benne az emlékezés mélyén, zölden és hatalmasan és szépen, és amelyek már csak ott voltak meg. Sokáig ült ott. A nap fölhágott lassan az égre, és a levegő megtisztult és fölmelegedett, és a napfényes tiszta levegőben még feketébbnek látszottak az égett fák csonkjai, és még halottabbaknak a kormos hegyoldalak. Egy idő múlva aztán fölkelt a kereszt mellől, és aláindult lassan az égett erdőn. Megkereste a széles üvert, a széles üverben az Ursu forrását, és arra gondolt, itt állt a nagy hársfa. Itt volt a szedres, itt szedtem a málnát, itt fogtam a nyestet. Aztán csak ment lefele, és a víznek igazán fekete volt a színe, és minden fekete volt. A palló még ott volt a víz fölött, de már benőtte a moha, és az ösvény nem látszott sehol, és nem voltak ott a fák sem, csak a tisztás, és a tisztáson valami szenes, fekete halom. És olyan idegen volt, és olyan rettenetesen más volt minden, mintha már ezer és ezer esztendő telt volna el azóta, és már senki se tudná azt, hogy ezeknek a szürke csonkoknak a helyén valamikor lombos, szép bükkfák állottak, és az a szomorú, sötét halomot valamikor ház volt, egy ház, amelyiknek a küszöbén emberek jöttek ki és be. Csak a pallóig ment, nem mert átmenni rajta. Át és nézett át a bisztra fölött arra a furcsa, idegen halomra ott a tisztáson, és olyan volt, mintha kiszáradt volna benne valami, mintha ő maga is tele lenne szürke hamuval, és szúró csonkafákkal, és üres mort sziklákkal, mert azóta ezer és ezer év telt el, és semmi sincsen már sehol, és senki sincsen már sehol, csak ő egyedül. Aztán megfordult, és ment. Ment visszafelé, föl a hegynek. Itt ösvény volt valamikor, itt-ott még látszik a nyoma. Tűz égette ki a nyomokat, esők mosták, havak súrolták, de itt-ott még bizonyára maradt valami, csak meg kellene keresni. De nem is érdemes már keresni sem őket. Aztán egyszerre csak ott ült egy szenes öreg csutkón. És arra gondolt, itt voltak a kemencék, ott valahol a kaliba, és ült a csutkón, és olyan volt, mintha ott ült volna valahol Tóderik is, és nézte volna ő is a megszenesedett erdőt, és bólogatott volna, ahogy szokott. Egy csúgó szárnyú nagy harkály szállt át magasan az Ursu fölött. Fekete volt az is. Ült, ült. Aztán egyszerre csak fölszökött, és égett fákon és sziklákon, és mindenen keresztül leszaladt újra a patakhoz. Belegázolt a vízbe. Lázasan kutatott halak után. Ügyetlen volt a keze és kapkodó, alig tudott összefogni nehányat. A ficánkoló halakat a kötényébe dugta, szoknyája átázott tőlük és megtitergett. Vén Sándru, vár az ulmon, vacogta hideglelősen. Vén Sándru, vár az ulmon, halat ígértem neki, és vele van Nátu és a többiek. Fázott, pedig a nap melegen tűzött a kopár oldalakra. Szinte futott fölfele a régi ösvényen, pedig alig látszott itt-ott a nyoma félig égett fatörzsek üszkös roncsai között. Vén Sándru, vár az ulmon. Vén Sándru, vár az ulmon, lihegte maga elé, és olyan volt, mintha menekült volna valami elől, vagy menekült volna valakihez, aki régóta vár, és sietnie kell annak, aki idejében ott akar lenni. Föl-föl az Ursu kiégett patakján, föl a kopár gerincre, túl újra le, kormos sziklákon, üszkös facsonkokon át, futva, lihegve kötényében a néma hideg halakkal, fejében és szívében valami rettenetes ilyet lázzal, hogy sietni kell, nehogy késő legyen, nehogy senki se várjon az ulmon. Csak lent a galagonyában nyugodott meg kissé. Ott már újra zöld volt a világ, zöld és békés. Hánykolódva vergődött ágyában a patak, égerek hajlottak föléje, zöldek. Gömbölyű köveken vízirigó ült és nézte a vizet, mint régen. Csak az erdő volt más. Hiányzott a szálas az ulmu oldalából, mesztelen volt a hegy, mint a levetkőzött ember, látszottak csontjai. Málnások és szedresek zöldeltek az üverekben, magányosan és szétszórtan álltak csenevész fenyők és bükkök, és a galonya mentén végig és az ulmu mentén is mindenütt piszkos dorongutak mutatták az irányt lefele, amerre az erdőfáját levitték idegen emberek. Törött bokrok, sebzett fatönkök visszhangozták még a vontatás lármáját, lovak nyögését, emberek acsarkodó szitkait, pedig néma volt az ulmu, egészen néma. Néma nagy írtás, sebesült fák, vérző törzsek, nyomorék bokrok, mesztelenné fosztott üverek, és csönd, és halál. Mintha rettenetes embercsordák gázoltak volna keresztül a hegyen, kopaszra rágva mindent, és csak a dúlás nyoma maradt, más semmi. Csak a csönd, a pusztulás csöndje. Más semmi. És hogy valaki vár a pusztulás fölött, a csöndön túl, fönt az ulmó tetején. Aztán fölért. Néhány öreg bükkfa, puha, barna árnyék, egy őz, egy mókus, egy rigó, és újra bükkfák, árnyék, foltos, suttogó, puha, és újra egy őz. Aztán a poján a régi, kaszált fű, bugják, balra fönt a kereszt, a ház, a karám, üres, bugják, és lent a forrás csillogó vize, a vájuk, és csönd, és minden üres. Át a szélső bükkfák alatt, és lihegett. Kezével végig simított nehányszor a homlokán, hiszen már jártam itt. Persze, tegnap előtt, egy hónappal ezelőtt, vagy egy évvel, nincsen itt senki. Persze. Vén Sándru nincs, úgy mondta az ember, és senki sincs, és fekete füvek nőnek. Keze lassan elengedte a kötényt, és a halak kifordultak a fűre. Melléjük ereszkedett, leült. A lekaszált fű száraz csonkjai szúrtak, és minden olyan üres volt. A mozdulatlanná merevült halak nyitott kerekszeme a poján, és a karám a pojánon, és a ház, és a vájuk a ház alatt. És üres volt az ég messzi kékje, és a láthatatlan levegő, és az árnyék bent a bükkfák alatt. És minden üres volt, minden, ami látható, és minden, ami láthatatlan. Üres és üres, mint a halott halak kerek szeme a lekaszált fű száraz torzsáin. Végignyúlt a földön, az üres folyán üresre kaszált gyepén, az üres szemű halott halak mellé, arcát hozzászorította a nyírkosszagú földhöz, és sírt. Maga se tudta, hogyan kezdődött. Csak egyszerre ömleni kezdtek a könnyek, égetve forrón, és nem lehetett megállítani őket többet. És jó volt az, hogy nem lehetett megállítani őket, hogy jöttek, és feláztatták az arcát, és puhára áztatták a fű szúrós tarlóját, és beszívódtak a földbe. Jó volt. Olyan volt, mintha valahol bent az érzések zavaros világában felszakadt volna egy roppant zsilip, és ömlene kifele minden, ami megtelt és kavargott, és súlyosan a világra nehezedett, és olyan volt, mint egy rettenetes nagy fekete árvíz, melynek korom és pusztulás szaga van. Sírt, sírt. És lassan minden könnyebb lett. Szelídebb, szomorúbb. Mint amikor a vihar villámai elpihennek, és tovanyargal a dörgés, és csak az eső esik. Esik és esik csöndesen és szomorúan, és már nem ijesztő, és nem rettenetes. Csak bánatosan szelíd, és a szerítsége mögött valahol messze már derengeni kezd a vigasztalás. Sírt, de már egyre csöndesebben. Már nem szakadtak szeméből a könnyek, csak éppen permeteztek langyosan és jól esően. Már nem vacogtak a fogai, már nem rázkódott a zokogástól, csak odasímult a földhöz, és sírt. És a föld meleg volt, és a nap melegen sütött, és valahol hallani lehetett egy kakukkot távol. Aztán egyszerre csak léptek, sercegtek a füvön. Fölütötte a fejét, egy férfi jött a poján szélén, úri ruha volt rajta, vállán puska, oldalán tarisznya, fiatal volt, barna képű, egyenesen feléje jött. Adjon Isten, leány! Adjon Isten! Az asszony ülve maradt, a férfi összehúzott szemekkel nézett rá. Sírsz? Valami bajod van? Az asszony megtörülte a szemeit. Nekem nincs. Hát, a világnak van baja. Nem arra való, hogy emberek éljenek benne. Miért? Ami szép, az eltelik, és csak olyan jön helyébe, ami csúnya. Az idegen elgondolkozva nézett rá. Igazad van, mondotta, és a hangja keserű volt. Ismerős volt a hang. Az asszony figyelt, nézte a kerek barna arcot, a hegyke kis bajuszt. Aztán belenézett a sötét szemekbe, és abban a pillanatban eszébe jutott minden. Persze te is a régi, Ulmut keresed. A férfi meghökkenve kapta föl a fejét. Mit beszélsz? A tüzet keresed, amelyik mellett testvéreid ültek, és apád. Hiába keresed, már a nyomát is elmosták az esők, s elfújták a szelek. Az idegen közelebb lépett. Honnan tudod? Reket volt a hangja, fátyolos. Az asszony lassan fölállt, lerázta a kötényét, aztán az ember szemébe nézett. Egy pillanatig belemélyedt azokba a sötét, zavaros szemekbe, aztán bólintott. Olyasmit keresel, ami nincs. Vissza akarnál térni egy elhagyott útra, és az utat belepte közben a fű és a moha. Magad tértél le róla, mert szűk volt neked az ösvény, és most ösvénytelenül állasz úgy éppen, mint én. Csak hogy én még sokáig kószálok így, azt hiszem, de téged már vár a sűrű, amelyből nem vezet több nyom kifele. Miket beszélsz? Ördült fel a férfi, és megragadta az asszony kezét. Ismersz engem? Azt hiszem, Indrei a nevet, mondotta az asszony, és mosolygott. Persze, emlékszem már reát, sóhajtott a másik, és eleresztette kezét. Itt láttalak egyszer a juhoknál. Igen, bólintott az asszony. A juhoknál régen volt, 3 éve. Régen álltak és nézték egymást. Gyere, mondta hirtelen az asszony, és megragadta a férfi kezét. Gyere, nekünk beszélnünk kell még egymással. Gyere, gyere! Oda vezette a házhoz. Látod, mondotta, itt a ház. Mondjuk azt, hogy a mi házunk, és mondjuk azt, hogy te juhász vagy, és én a feleséged vagyok, és itt lakunk. És a juhok itt vannak a karámban, látod, és most tüzet gyújtunk, és eszünk valamit, mert éhesek vagyunk. Te nem vagy éhes? De igen, felelte a férfi, és mosolygott. Látod, és ne mosolyog ezen, mert igaz, hogy ez csak játék, de nem játéke az egész élet. Én téged úgy ismerlek, hogy a Sándor fiú. És most eredj, Sándor fiú, és gyűjts fát, hogy tüzet tehessünk. Én meg elhozom a halakat. Aztán égett a tűz a ház előtt, és megsütötték a halakat. Az ember készítette a vacsorát, az asszony ült a küszöbön. A Sándor fiú szalonnát vett elő a tarisznyájából, és kenyeret, és ettek. És közben lement a nap, és az este leszállt az ulmura. És a bogják puhán álltak az estében, és ott állt a karám is, és mögöttük az üres ház. Penész és gombaszaga volt, lakatlan árvaszaga. Látod, szólt hirtelen az asszony, te azt mondtad, hogy 3 éve ültünk itt együtt a tűznél. És én azt mondtam, hogy régen. Látod? Ez a különbség köztünk. Te már olyan vagy, mint a lenti emberek, s az időt úgy számítod, 1 év, 2 év, 3 év, pedig az egészen mindegy, hogy mennyit él és mennyi nyár telt el azóta. Régen volt. Nagyon régen. Nem 3 éve. Régen. Érted ezt? Lehet valami, ami sok-sok tél és sok-sok nyár óta mindig ugyanolyan és nem változik. És arra nem mondjuk azt, hogy régen. De ami megváltozik, elmegy, az ha tegnap volt, akkor is régen. Ami meghalt, az régen. aztán ültek a tűznél, és hallgattak. Sólyom szállt be aludni a bükkösbe, és rendre kigyúltak a csillagok. Most pedig mondd el, amit akarsz, szólt hirtelen az asszony. A Sándru fiú lehajtotta a fejét, egy ideig hallgatva nézett a tűzbe, aztán lassan beszélni kezdett. Te tudod, miért voltam itt akkor, régen? Igazad van. Nem a 3 év a fontos, ami azóta eltelt, hanem az, hogy régen. Hogy sok minden történt azóta, és sok minden elmúlt. Minden elmúlt. Apám urat nevelt belőlem. Ő akarta, hogy úr legyek, nem én. Én nem akartam. Én itt akartam maradni a juhok mellett, mint a többiek. De apám, igen, ha apám akart valamit, az ellen nem lehetett szólani. Úr lett.